harmadik fejezet, a száraz falevéllé vált tallér, befejezés. Amikor Eszmeralda halott halványan, bicegve a tárgyalóterembe lépett, általános örvendező moraj fogadta. Ami a hallgatóságot illeti, a kielégített türelmetlenség érzését fejezte ki ezzel ugyanazt, amely az utolsó felvonás köz végén a függöny felgördültével fogja el a színházi nézőt, amikor megkezdődik a színdarab befejező része. Ami pedig a bírákat illeti, a közelgő vacsora reményét nyilatkoztatták ki eképpen. A kiskecske is felmekegett örömében. Úrnőjéhez akart rohanni, de nem tudott, mert már régebben odakötözték a padhoz. Időközben teljesen besötétedett. A gyertyák számát nem szaporították, a meglevők pedig olyan gyenge fénnyel égtek, hogy a terem falait már meg sem világították. Kötszerűen ült meg mindent a vakhomály. Mindössze néhány egykedvű bíró ábrázat világrott ki belőle, az is csak halaványan. Szemben a hosszú terem túlsó végében valami elmosódott fehérség vált ki a sötét háttérből. Ez volt a vádlott. Elvonszolta magát odáig. Sármolyú is ünnepélyesen elhelyezkedett a maga padján. Előbb leült, azután felállt, és anélkül, hogy sikerén érzett büszkeségét túlságosan éreztette volna, így szólt: a vádlott mindent bevallott. Cigánylány, vette át a szót az elnök. Bevallotta a főbusz de Chateaupert uram személyén elkövetett bűbájosságot, bujálkodást és gyilkosságot? Eszmeraldának elszorult a szíve. Zokogása feltört a sötétben. Bevallok mindent, amit csak akarnak, válaszolta elhalóan. Csak öljenek meg hamar. Uram, egyházszéki királyi ügyész úr, szólt az elnök. A bíróság kész arra, hogy meghallgassa a vádindítványt. Sármolyú mester előhúzott egy roppant füzetet, és széles gesztusokkal, a perbeszédek túlzott hangsúlyával latin szónoklat felolvasásába kezdett. Cicerói körmondataiban, amelyeket még kedvenc vígjáték írójától Plautustól vett idézetekkel is megtűzdelt, egy tömegbe halmozta a per valamennyi bizonyítékát. Sajnálatunkra nem mutathatjuk be olvasóinknak ezt a jelentékeny alkotást. A szónok bámulatos hévvel adta elő beszédét, még a bevezetésnek sem ért végére, már is verejték lepte el a homlokát, szeme pedig majd kiugrott az üregéből. Az egyik körmondat kellős közepén hirtelen elakadt. Máskülönben meglehetősen szelíd, sőt, elég ostoba tekintete most villámokat szórt. Uraim, kiáltotta ezúttal franciául, mert ami most következett, nem állt a füzetében. A sátán oly mértékben belekeveredett ebbe az ügybe, hogy íme most is jelen van a tárgyaláson, és csúfot űz annak méltóságából. Oda nézzenek! E szavakkal a kis kecskére mutatott, amely Sármölű taglejtéseinek láttán valóban azt hitt, hogy neki is hasonlóképpen kell viselkednie. Hátsó felére ült, és melső két lábával és szakállas fejével tőle telhetően utánozni igyekezett az egyházi ítélőszékhez kirendelt királyi ügyész szenvedélyes mozdulatjátékát. Ez volt, bizonyára mindenki emlékszik még rá, Jolly egyik legkedvesebb mutatványa. A váratlan jelenet betetőzése volt a bizonyítékoknak, és igen nagy hatást keltett. A kecske lábait összezsinegelték, a királyi ügyész pedig tovább gombolította ékes szólásának fonalát. Ez a fonál rendkívül hosszú volt, de a beszéd záró része pompásan sikerült. Képzelje csak el, Sármölű mester rekett hangján és kimerült taglejtéseinek kíséretében a befejezés utolsó mondatát, amint itt következik. Ideo domni, coram striga demonstrata crimine patente, intentione criminis existente, in nomine sancte ecclesie nostre domine parisiensis, qui est in saesina babendi, omnimondam altam ad bassam justitiam in illa hac intemerata civitatis insula, tenore presentium declaramus nos requirere, primo aliquandam pecuniariam indemitantem, secundo amendationem honorabilam ante portalium maximum nostre domine ecclesiae cathedralis, tertio sententiam in virtute cuius istra striga cum sua capella, seum trivio vulgariter dicto grefter, seui in insula exuente in fluvio sequane, juxta regalis kertvégében executate sint. Ezért, uraim, a szemünk előtt álló boszorkány, akinek bűne és bűnre való szándéka nyilvánvaló, a párizsi Szent Notre-Dame egyház nevében, amelynek alsó és felső bíráskodási joga van a nevezett város mocsoktalan szigetén, a jelenlevőkkel egyetértésben kinyilvánítjuk, hogy kívánságaink a következők. Először is pénzbeli kártérítés, másodszor is az eklézsia megkövetése a Notre-Dame főkapuja előtt, harmadszor olyan ítélet, amelynek erejénél fogva ez a boszorkány kecskéjével együtt a közönségesen gréftérnek nevezett piactéren, vagy a Szajna szigetén, a királyi kertek végében kivégeztessék. Fejretette a fövegét és leült. Ahely, sóhajtott fel Gringoire, bassa latinitas. Ójaj, micsoda konyha latinság. Most egy másik fekete taláros férfi emelkedett szólásra. Esmeralda védője. Eddig a vádlott mellett ült. A bírák, akik már régóta az égkopot nyelték, morgolódni kezdtek. Csak röviden, röviden, prókátor, figyelmeztette az elnök. Elnök uram, mondta a védő. Mivel a panaszlott bevallotta bűnét, nekem már csak néhány szavam lehet uraságtokhoz. Hadd idézzem a száli jog egyik törvényét. Száli jog a frank birodalmat megalapító száli frankok joga. Ha valamely boszorkány embert evett, és ez rábizonyítatott, fizessen 8000 dénárt, vagyis 200 aranyszú pénzbüntetést. Kegyeskedjék tehát a tanács védencemet pénzbüntetésre ítélni. Érvényét vesztett törvényszakasz, felelte az ügyész. Negó! Vágott vissza a védő. Tagadom. Szavazzunk, ajánlott az egyik tanácstag. A bűn nyilvánvaló, és az idő későre jár. El sem hagyták a termet, ott helyben szavaztak. A bírák egyszerűen megemelték fövegüket, mert már igen sietős volt a dolguk. A homályban is látni lehetett, hogyan veszik le sorban a bírói süveget, válaszképpen az elnök halk hangon feltett gyászos jelentésű kérdésére. Úgy tetszett, mintha a szegény vádlott őket nézné, pedig elhomályosult tekintetével már semmit sem látott. A tolnok íráshoz látott, aztán egy hosszú pergamenlapot nyújtott át az elnöknek. A szerencsétlen leány hallotta, hogy a nép mozgolódni kezd. A lándzsák összecsörrennek, és egy hang így szól. Cigány leány, kend a mi urunk királyunknak tetsző valamely napon déli 12 órakor, igás kordén egy szál inkben mezit láb kötéllel a nyakán, a Notre-Dame főkapuja elé vitetik, hogy ott 2 font súlyú viaszgyertyával a kezében nyilvánosan megkövesse az eklézsiát. Onnan a gréftérre hurcoltatik, ahol is a városi bitóra akasztatik és azon megfojtatik. Hasonló büntetése lészen a kecskéjének is, kent 3 aranypénzt fizet az egyházszéknek mindam a bűnök jóváltételeképpen, amelyeket elkövetett, és imhol megvallott, nevezetesen a boszorkánykodásért, a főbusz de Chateaupère uram személyén elkövetett bűbájosságért, bujálkodásért, valamint gyilkosságért. Isten irgalmazzon lelkének! Ó, ez csak álom lehet, suttogta a leány, és érezte, hogy durva kezek magukkal vonszolják.